hideg harang. Szép jó napot kívánok, Varga Júlia vagyok. Mai vendégem egy különleges, erős akaratú nő. Mádi Nátor Anett, információbiztonsági szakértő. A vékony, sportos, szemüveges, kétgyerekes anyuka eredetileg bölcsészként végzett az egyetemen. De az élet úgy hozta, hogy az egyre szélesedő kibervilág egyik meghatározó európai szakemberévé vált, aki évekig tábornokokkal és katonai szakértőkkel dolgozott, ma pedig egy nagy nemzetközi szervezet vezető pozícióját tölti be. Azon már meg sem lepődtem, hogy idén az orosz-ukrán konfliktus kezdetén létrehoztak egy olyan Facebook csoportot, ahol kibervédelmi, energetikai, valamint hadászati szakértők és érdeklődők elemezték a háború alakulását. Ahol nincs anyázás, politikai fröcsögés, higgadtan és majdnem mindig a magamfajta kíváncsi amatőr számára is érthető nyelven beszélnek. Az egyre fokozódó kiberfenyegetések, támadások dokumentálása mellett szakértőként Anett maga is éjszakánként összefoglalókat írt a Cyber Threat Report csoportban. Olvasva az elemzéseket, egy átlagember rémüldözhet, vagy éppen struccot játszva félrenéz. De jobb, ha legalább megpróbáljuk ellenőrzött adatok alapján megérteni, hogy mi miért történik. És nem csak háborús időkben, mert most éppen így zajlik ez a dráma a szomszédban, és a következmények a mi mindennapjainkat is érintik, de bármikor, máshol, a világ bármely táján, ezek újra és újra előtérbe kerülhetnek.
Jelenleg ez a háború mondjuk Ukrajna nem több mint 8-10%-án folyik ténylegesen, hogyha a hadműveletekről beszélünk. Az jelenleg egy unikális dolog, amit Ukrajnában tapasztalunk, és ez kicsit át fog vezetni minket majd az információs hadviselésre is, hogy a lakosság tiltakozása ez ellen a háború ellen, és az orosz intervenció, vagy az orosz hadműveletek ellen, az minden korábban látottnál nagyobb.
Hogy és nem is számítottak rá, azt gondolták, hogy örömmel fogadják őket.
Valószínűleg egy nagyon komoly félretájékoztatása történt az orosz elitnek. Azt még nem tudjuk, hogy ez szakmai hiba, mondjuk így, vagy szándékos. Ez nyilván utólag ki fog derülni majd, a történelem igazolja ezt, hogy mi ennek a félretájékoztatásnak, vagy félretájékozódásnak az oka, ami alapvetően az információs térben következett be. Az tény, hogy ez van.
Önök most elkezdték ezt nagyon alaposan figyelni. Próbálom megtanulni, hogy itt ki kivel mit csinál, és miért csinálja, és időnként azt látom, hogy nagyon tehetséges, okos, hisztis primadonnák megsértődve küzdenek egymással. Van, aki szervezetten, van, aki hirtelen felindulásból, van, aki csak játszásiból. Eközben komoly intézmények informatikai rendszerét törik fel, olyan számítógépes rendszereket, amik hát lehet, hogy létfontosságúak, semmiféle kontrollt én nem látok, hanem na ezt is meg tudtuk csinálni, ide figyeljetek, világ.
Van ilyen része is ennek a mostani helyzetnek, de alapvetően van néhány dolog, amit szerintem célszerű külön választani. Az információs műveletek és az információs hadviselés az a rész, amit katonák művelnek egy vagy több határozott cél megfogalmazása után. Civilek is művelik ezt a műfajt, de ez egy nagyon szabályozott és jellemzően állami keretek között zajló folyamatrendszer.
Ez az, amit az ukrán hadsereg vagy az orosz hadsereg szakemberei szervezetten tesznek.
Igen, és ez nagyon közel áll ahhoz, amit régebben elektronikus hadviselésnek hívtak. Vannak például azok a kollégák, akiket hackereknek hív a laikus közönség, mi pedig jellemzően információbiztonsági szakembereknek hívjuk őket. Az ő feladatuk az, hogy kritikus infrastruktúra védelemben a számítógépeket és a számítógépes rendszereket a megfelelő módon megerősítsék, védjék azokat, lehetővé tegyék azt, hogy krízis helyzetben vagy támadás esetén is tovább tudjanak működni ezek a rendszerek. Minden kritikus infrastruktúrának az irányítása most már digitális. Ezért például, amikor az oroszok megtámadnak Ukrajnában egy nukleáris erőművet, annak az informatikai alapokon működő irányítási rendszerét informatikusok védik, nem katonák.
Kivéve a szétlövik az egészet.
Akkor az informatikus szakemberek is sajnos áldozat túlesnek egy ilyen támadásban, de ebben inkább az a lényeges, hogy megjelent ez a feladatrendszer is, megjelentek azok a kollégák, akik ezt egyébként megfelelő gondossággal el tudják látni, és ennek az utóbbi 20 évben már egy nagyon komoly szakmai kultúrája kialakult. Nekünk a feladatunk kicsit olyan, mint egy hadseregnél az előörs vagy a felderítő egységek feladata. Mi kimegyünk az információs térbe, jóval távolabb, jóval előrébb vagyunk, mint mondjuk egy erőmű, és megnézzük, hogy különböző a virtuális térben fellelhető csomópontokon, információs bázisokban, adatbázisokban milyen olyan információ van, amit mi elemezve meg tudjuk érteni, hogy ez az, például az erőmű felé egy támadást készít elő, vagy már egy folyamatban lévő informatikai támadást mutat. És ezeket az úgynevezett mintázatokat folyamatosan elemezzük. Nyilván vannak olyan szereplők, akik nem állami szereplők, sőt, még azt is mondanom kell, hogy ezek jellemzően nem jól megalapozott és egyébként norm és keretek között működő kereskedelmi cégeknek a munkatársai, tehát nem informatikai beszállítóknál dolgoznak, hanem gyakorlatilag saját csapatokat alkotva a kibertérnek a nem nyilvános részén tevékenykednek, az úgynevezett dark webben, nagyon sok esetben ott aktívak sokkal inkább, mint mondjuk a nyílt interneten, vagy a civilek számára is ismert hálózatokon, és ott igenis sokszor előfordul az, hogy saját szakállukra tulajdonképpen vagy pénzért, vagy valamilyen más előnyért ártó tevékenységet végeznek. Ez egy nagyon aszimmetrikus fenyegetés, ami azt jelenti, hogy 3, 4, 5, 6, 20 fős kibertámadó csapatok, vagy kiberbűnöző csapatok nagyságrendekkel nagyobb, összehasonlíthatatlanul nagyobb kárt tudnak okozni. Ezt először is fontos megérteni. Aztán a következő lépésben fontos tudni valamilyen módon elhárítani ezeket a támadásokat. Van, amikor sikerül, van, amikor nem. Az, hogy mikor sikerül és mikor nem, az azért nem annyira véletlenszerű. Ez sokkal inkább technológia függő, hogy előzetesen a támadott rendszerben milyen védelmi mechanizmusok lettek beépítve.
Jó, de hát itt most a napokban hallottuk, hogy a hackerek elérték a Rosszatom rendszerét. Vagy beszéltünk a belarusz vasútrendszerről. Nyilván el lehet érni vízműveket, elektromos hálózatokat működtető rendszereket, ami mind digitális rendszerek. Most a bankokat nem is emlegetem. Most ehhez képest itt ilyen jópofa csoportok. Az Anonymous-t hagyjuk, mert ezt azért elég sokan tudják, de ott is kicsit átnevezik magukat, másik 10 ember összeáll, átalakulnak, tehát hogy ilyen gerilla típusú mozgást érzékelni köztük, és nem mondom, hogy melveregetés, de mégiscsak arról szól, hogy lám, mi ezt is meg tudtuk csinálni.
Valójában azt látjuk, és most lehet, hogy megdöbbentő számot fogok mondani, de nagyságrendileg most már 500 000 főre tehető azoknak a hackereknek a száma, akik kisebb-nagyobb csoportokba szerveződve, és egymással nagyon intenzíven kommunikálva, a krízis kitörése óta kicsit olyan, mintha egy irányba álltak volna, úgymond a jó ügy mellé állva, megpróbálnák azt elérni, hogy az orosz támadások a lehető legkisebb hatással legyenek az ukrán lakosság életfeltételeire. Ez abszolút unikális. Ilyen az emberiség történetében még nem volt. Az egy dolog, hogy 400-500 ezer hacker azon dolgozik, hogy Ukrajna digitális tere vagy információs tere valamennyire védve legyen, de emellett ott van a több mint 40 millió ukrán, akinek van mobiltelefonja, aminek van kamerája, és vannak olyan helymeghatározó applikációk, telefonos alkalmazások, mondok egy példát, a Google Maps, de mondhatnék más példát is, nagyon sok ilyen van, ami összetud kötődni egy mobiltelefonnak a kamerájával. És most azt látjuk, hogy aki Ukrajnában van, és segíteni szeretné az ukrán erőket, az, amikor egy orosz tankot lát valahol, vagy egy nagyobb csapategységet, vagy bármit lát, ami hadművelethez köthető, előveszi a mobiltelefonját, lefilmezi, és beküldi azokba az adatbázisokba, ahonnan az ukrán kollégák azt kiemelik, azt az adatot kielemzik, és azonnal imputálják a katonai erőket, tehát gyakorlatilag úgy működik most már ez a dolog.
1000 őrszem.
40 millió plusz őrszem kísér mindent, az egész hadműveletet. Valójában az információs tér az most már nem csak a szakértők számára lett hadszíntér, és a mostani háború ebből a szempontból áttörés. Hogy jó vagy rossz értelemben, azt majd a történelem eldönti, de ilyen soha nem volt még. Én azt gondolom, hogy nagyobb minőségi ugrás, mint vagy körülbelül akkora minőségi ugrás az emberiség történetében, mint az első ipari forradalom volt. Ez a negyedik ipari forradalom.
Annak az időtartama finoman szólva lassabb volt. Most viszont szinte órákban mérjük ezt az egészet.
Ha nem is órákban, de napokban igen.
Ez a hadtudománynak egy egészen speciális szelete, ami nem tudom mennyire kidolgozott.
Nagyon korai szakaszban van még. Ebből adódóan most az előnyünkre válik egy kicsit, hogy nem is annyira leszabályozott. Nagyon kevés olyan kolléga van, aki ezt teljes mértékben átlátja, szerintem senki nem látja el teljes mértékben, én sem merném azt mondani, hogy egy nagyon pici szeleténél többet látok, de azt látom, hogy, és talán ez is fontos, hogy tudhatjuk magunkról, hogy teljes mértékben nem tudjuk átlátni, és nem tudjuk kontrollálni, ezért így is állunk hozzá. Tehát nincsen olyan fajta birodalmi tudatunk, hogy mindent kontrollálunk, és mindent a saját céljainknak megfelelően tudunk irányítani.
A közösségi médiának a rengeteg pozitívuma mellett viszont iszonyú sok negatívuma van. A félretájékoztatásban, a hangulatkeltésben, a propaganda közvetítésében.
Igen, a 21. századnak és a 21. századi kevésbé demokratikus vezetőknek a céljai részben megvalósultak. Vannak olyan országok, ahol gyakorlatilag nincsen megbízható, avagy független média, amikből a lakosság tájékozódhatott volna arról, hogy ez a háború nem pontosan olyan háború, mint amilyennek az orosz vezetés ezt látta. Szeretné, de akkor is nagyon fontos megérteni, hogy az egy dolog, hogy Oroszországban, Szibériában valaki, aki egyébként valószínűleg nem is találkozna ezzel a háborúval, milyen képpel fog erről rendelkezni. Konfliktus kimenete szempontjából nem ez lesz a meghatározó, vagy nem ez lesz a legmeghatározóbb. A konfliktus vagy a háború kimenetének a szempontjából az a meghatározó, ami Ukrajna területén történik. És hogyha Ukrajnában továbbra is lehet azt biztosítani, hogy legyen lakossági hozzáférés az internethez, legyen telekommunikációs hálózat, valamennyit lássanak a radarok is, ha még vannak, vagy amik még vannak, amiket még nem sikerült elpusztítani az oroszoknak, akkor ez a fajta információs tér, ami Ukrajna körül van és Ukrajnában van, tetszik, nem tetszik, lehetőséget nyújt arra, annak a 500 000 szakértő, aki ezen dolgozik. Most vonatkoztassunk el attól, hogy hány hacker primadonna van, mert a nagy részük a résztvevőknek nagyon tudatosan vesz részt ebben a háborúban. Ezt látjuk a saját elemzési munkánkból adódóan, és ez reménykeltő. Tehát amik megtörténhetnek azért, hogy az ukrajnai hadműveleteket támogassák, azok meg tudnak történni.
Nem állítom, hogy mindent értek, de alakul. Persze adta magát a kérdés, hogy miként keveredik az ilyen IT-s kockák világába egy történelem angol szakos tanár.
Teljesen véletlenül. Nem volt eredetileg ebben semmilyen tervszerűség. Végzettségemből adódóan tanárként kezdtem én is a pályámat. Egy budapesti alapítványi gimnáziumban tanítottam 3 évig, és közben tulajdonképpen otthoni kollégákon keresztül kaptam egy nagyon érdekes projektben egy részvételi lehetőséget. A akkori honvédelmi minisztérium nagyon komoly energiát fektetett arra, nyilván a kor viszonyainak megfelelően kell ezt érteni, hogy a hazai valamilyen fajta nemzetközi szerepvállalásra érdemes vagy képes katonáinkat felkészítse NATO és egyéb nemzetközi missziókban történő szerepvállalásra, és ehhez kerestek olyan kommunikációhoz valamilyen szinten értő kollégákat, akik angol nyelven tudták ezeket a katonákat felkészíteni, és én ebben a projektben kezdtem el együttműködni annó még a honvédséggel.
Hányat írunk?
2001 környéke. Aztán ez néhány évig működött is, nagyon sikeresen működött, ez egyébként egy olyan szakasza az életemnek, amire nagyon büszke vagyok azóta is. Hogy
na most egy vékony, karcsú, szőke, szemüveges, zöldszemű lány elkezd magyarázni őrnagyoknak, ezredeseknek, és nem tudom én milyen rendű rangú katonáknak angolul olyasmiről, amihez nem ért, vagy értett hozzá, tankokhoz, meg nem tudom én mikhez.
Tankokról és fegyverrendszerekről viszonylag kevés szó esett. de azt hiszem, hogy ebben a projektben nem ez volt a lényeges. Sokkal lényegesebb volt egy stratégiai szellemű felkészítés, és a stratégiának vannak nyilvánvalóan olyan részei, amik értelmezhetőek. Nem mondom, hogy nem volt kihívás, természetesen megpróbáltam ezeket a irodalmakat elolvasni, tanulmányozni, és valójában, ami nagyon sokat segített, és ezt azért szoktam szeretni elmondani, mert olyan fajta kapcsolódásokat lehet felfedezni ebben, ami nem feltétlenül jön így első látásra, hogy én történészként végeztem. Helyesebben az egyik diplomám az történész diploma. Már egyetem alatt is nagyon sokat foglalkoztam egyrészt középkori hadtörténetnek egy speciális megvalósulásával, illetve a 20. századdal, tehát az első világháború, második világháború, stratégiai békekötések, diplomáciai folyamatok, és így tovább. Azért ez nem annyira idegen a mai világunktól. És amikor ezt a háttértudást próbálom valamilyen módon érvényesíteni egy NATO stratégiai döntéshozatali folyamat értelmezése során, az nem annyira nagy kihívás, mint ami ennek adott esetben kívülről látszik, sőt, szerintem teljesen jól passzol.
Igen, most így, hogy végig gondolom, abszolút. A történeti ívet látja az, aki ezt tanulta, és lehet, hogy az ezredes vagy őrnagy meg nem tanulta.
Nem csak a történeti ívet, hanem az alkalmazható diplomáciai folyamatokat is. Tulajdonképpen a mai napig ugyanezt csinálom, csak nem pont abban a keretben, mint 20 évvel ezelőtt.
És mit szóltak magához?
Mondanám, hogy először furcsán néztek, de egyébként ez érdekes dolog, mert a honvédelmi ágazat az valójában jellemzően sokkal jobban képzett, és hogy mondjam, az emberek felé a megfelelő tisztelettel forduló kollégákból áll, mint az adott esetben a magyar köztudatban megvan. Nekem nagyon ritka kivételektől eltekintve csak pozitív tapasztalatom van. A katonák jellemzően nagyon komoly tréning folyamaton mennek át, mire oda eljutottak annó, hogy én tudtam velük találkozni. Tehát egy dolgot biztosan nagyon nagyra értékeltek, az pedig a tudás. És onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy én hány kiló és hány centi vagyok, és milyen színű a hajam. Nem ez lesz a lényeg, hanem az lesz a lényeg, hogy tudok-e nekik valamilyen olyan plusz tudást adni, amit ők a mindennapjaikban használni tudnak. És ha igen, akkor jó.
Hány emberrel hozta össze a jó sorsa akkor? Mert hogy ezt most azért forszírozom csak, mert hogy erre büszke meg, hogy szereti ezt az időszakot.
Több mint 600 fő. Nem volt rövid, és viszonylag feladatokkal zsúfolt időszak volt.
Akkor, ha jól gondolom, az iskolának annyi.
Volt néhány év, amikor ezzel jóformán főállásban foglalkoztam, és aztán egy akkori kormányváltást követően ennek a folyamatnak egyébként gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra vége szakadt. Én viszont ott álltam az akkori kvázi munkaadómmal együtt, hogy na most akkor mi a következő feladat, ugye keressük meg, és így kerültem egy olyan élethelyzetbe, hogy átkerültem egy akkori piacvezető magyar IT céghez projektkommunikációs feladatokra.
Még mindig nem értett ahhoz, ami az alaptevékenysége a cégnek. Tehát arról kellett beszélni, arról kellett valahogy meggyőzni a környezetét, az üzletfeleket, aminek az alapjairól kérdés, hogy mit tudott.
Igen, de nem. Értem a kérdést, köszönöm a kihívást is. Szerintem ez ennél sokkal egyszerűbb. Én tudok olvasni. Hogyha valamit elolvasok, azt viszonylag hamar nagy hatásfokkal megjegyzem.
És érti is az IT-s szlenget és a szakmai zsargont, betűszavak ragozva, stb.?
A betűszavaknak utána lehet keresni, és a szakmai zsargon az meg olyan, hogy az ember néhány hónap alatt felszedi. Ráadásul a közeg, a kollégák, akikkel ott kapcsolatba kerültem, valójában nagyon támogatóak voltak. Tehát nyilván egy ilyen váltáshoz kell az, hogy az ember ne egy ilyen teljesen ellenséges környezetben kell, hogy ezt a fajta tudást magára szedje. Nekem ez egy többedik olyan pillanat volt az életemben, amikor azt gondolom, hogy nagyon szerencsés voltam. Szerintem minden ilyen élethelyzet azon múlik, hogy kikkel csináljuk együtt. Hogyha azoktól van egyfajta bizalom, akkor mindent meg lehet csinálni. Onnantól már csak olvasás és tanulás kérdése, vagy nem tudom, lélek jelenlét kérdése, vagy kreativitás kérdése.
Valaki történelmet tanult meg, stratégiai döntésekkel foglalkozott, akkor azért volt rálátása, hogy a magyarországi honvédség hogy állt ezen a téren,
és a NATO mit kívánt meg, és hogy ezt hogy lehetett összekapcsolni. Ebben mi sikeresek voltunk addig, amíg benne tudott lenni ebben a NATO összekötő munkában. Nem is tudom pontosan, mi volt a neve.
Mindegy, hogy mi volt a neve, az nagyon fontos tudni, hogy én semmilyen módon nem nyilatkozhatom a magyar állam nevében. Nekem az egyéni szakmai véleményem az, hogy azok a magyar katonák, akik valamilyen vagy bármilyen NATO feladatra készültek fel akkor, a saját szakterületükön belüli kiképzésen, felkészítésen nagyon-nagyon-nagyon nagy hatásfokkal estek át. Tehát ugye elképesztően jól felkészültek.
Ezt azért kérdeztem csak, mert hogy lehet így általában a nagy honvédségről beszélni, de mondjuk én beszélgettem Gripen pilótákkal, akik Linköpingben tanulták az egészet, hogy hogy kell csinálni, mindenféle próbatételeknek voltak kitéve, stb. Az egyértelmű volt, például az egyik pilóta az NATO szinten az egyik legjobb lett. Ezért kérdeztem, hogy hogy sikerül ezt elindítani Magyarországról, miközben hát nálunk sokkal jobban felkészültebb országokkal kerülünk versenybe.
Igen, ez nagyon érdekes kelet-európai dolog. Mi ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy 0 forintból kell megoldanunk azt, amire mondjuk nálunk szerencsésebb, vagy tőlünk nyugatabbra élő, sokkal nyugatabbra élő kollégák, nem tudom, ilyen 100 000 eurókat költségvetnek, és onnantól kezdve kezdenek el arról beszélgetni, hogyha lenne megfelelő forrásuk, akkor hogy lehetne ezt a dolgot megoldani. Magyar oldalon mindig is volt egy olyan egyrészt tudás alap, másrészt feladatmegoldásban kreativitás, amivel akkor szerintem nagyon jól lehetett érvényesülni. Egyébként ezt nagyon valószínűleg tartom, hogy nem csak akkor volt igaz, ez a mai napig igaz. Nagyon sok magyar érvényesül nagyon szerencsésen, nagyon jól külföldön. Ezek olyan emberek, akik egyrészt megfelelő tudás alappal rendelkeznek, másrészt elfogadják az aktuális élethelyzet szabályait, vagy a feltételeit, és kreatívan megpróbálnak átlendülni olyan problémákon, amire nagyon sokan, akik itthon mondjuk nem ezzel az attitűddel rendelkeznek, azt mondják, hogy ez már egy olyan gátló tényező, ami ellehetetleníti ezt a dolgot. Én azt láttam akkor is, meg azt látom most is, hogy egyfajta önbizalom és egyfajta kreatív merészség szinte minden helyzetben előre viszi a dolgot, és lehet nekiállni komoly feladatoknak, és lehet abban hinni, lehet magunkban hinni, hogy ezt igenis meg fogjuk tudni csinálni. Ha ezt elhiszük, akkor sokkal nagyobb esélyünk van a sikerre.
NATO-n belül több bizottságnak és különböző koordinatív szervezetnek volt az irányítója. Most pedig egy olyan nemzetközi szervezetnek az egyik tisztségviselője, ahol a nők szerepe nagyon jelentős. Ezt így ki kell emelni?
Lehet kiemelni. ez egy megfogható dolog, és nyilván én is nagyon büszke vagyok erre, mert azt gondolom, hogy ez megint egy következő olyan projekt, amiben nagyon hosszú évek munkája benne van, van egy nagyon komoly csapat emögött, és én pedig megkaptam tőlük azt a bizalmat, hogy ennek az élére állhatok.
Mi ennek a neve?
Az Európai Kiberbiztonsági Szervezet, ami az Európai Bizottságnak tulajdonképpen egy, ezt nem fogom tudni magyarul elmondani, ez egy úgynevezett association, amelyiknek kettő fő feladata van. Az egyik az, hogy kiberbiztonsági szakmai kérdésekben szakmai tanácsot adjon a bizottságnak. A másik pedig az, hogy mivel ez egy kvázi egy ilyen tagokból álló szervezet, tehát kicsit olyan, mint egy cég, ezért a tagjainak az érdekeit is valamilyen módon szakmai szempontból képviselje a bizottság felé döntés előkészítési folyamatokban. Egyébként ez nem nagyon kicsi szervezet.
Ennek ezt akartam kérdezni, mert gyanúsan nagy létszámúnak kéne lennie.
Igen, ez közel 300 tagja van jelen pillanatban. Tulajdonképpen majdnem minden európai kiberbiztonsági szolgáltató jelen van ebben a szervezetben. Vannak nagy, közepes és kisméretű cégek a tagjai között, és néhány évvel ezelőtt ennek a szervezetnek a vezetése úgy döntött, hogy jól érthető okokból elkezd valamilyen fajta a külön fókuszt, vagy külön figyelmet fordítani arra, hogy azt a fajta űrt, ami jelen pillanatban a kiberbiztonsági munkaerőpiacon van, és valójában egyre nő, minden egyes nappal nő, azt valamilyen módon megpróbálja kezelni. Ennek az egyik lehetséges kezelési módja az, hogyha egy olyan munkaerő részt, vagy munkaerő piaci szegmest, amelyik nagyon kevéssé van bevonva ebbe az iparba, vagy iparágba, vagy ebbe a tevékenységbe, azt megpróbáljuk bevonni. Innen nem nehéz már kitalálni, tulajdonképpen mivel a kiberbiztonsági szakmában nagyon kevés nő van még mindig. Európában viszonylag jól vagyunk arányilag, de más földrészeken nagyon-nagyon kevés, tehát nagyon nagy a férfi.
Hát ahol a lányok nem járhatnak iskolába, ott elég nehéz ezt az arányt javítani.
Pontosan, tehát mondjuk Európában azért helyenként közelítjük már a 20%-ot.
Ezt azért én ettől nem vagyok elájulva.
Sokkal jobb ez, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, vagy akár 10 évvel ezelőtt, tehát itt nem maga a százalék számít, hanem a trend. Visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, teljesen természetesen adódott az a szegmens, amit be kell vonnunk, vagy akiket be kell vonnunk a kiberbiztonság területére, az ehhez kapcsolódó tevékenységekbe, úgy általában. Ott van egy irdatlan erőforrás, amit nem használunk ki. És 4 évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk ezzel tervszerűen foglalkozni, akkor valójában kettő fókuszcsoportra koncentráltunk, az egyik a nők bevonása, a másik pedig a gyerekek megközelítése azzal, hogy a gyerekek és a fiatalok megközelítése azzal, is itt a fiatalok alatt még azt a fiatal életkorú, tulajdonképpen még az oktatásban benne lévő korcsoportokat értem, akik még befolyásolhatóak idézőjelben, tehát akiknek a figyelmét fel lehet kelteni.
Tehát középiskola.
Középiskola és egyetem. Általános iskolásokkal is foglalkozunk, de valójában őket hagytuk utoljára, mert hogy érezhető volt, már 5 évvel ezelőtt is nagyon jól tudható volt, hogy a technológiai fejlődés az milyen helyzetet fog generálni, és valójában ahhoz, hogy ez viszonylag rövid időn belül ilyen módon is kezelhető legyen, ahhoz nyilván szükséges volt egy már a munkaerőpiacon jelenlévő réteget megcélozni, illetve azokat a fiatalokat, akik néhány éven belül kikerülnek a piacra. Tehát ezért van az, hogy visszafelé időben, vagy korcsoportok szerint visszafelé kezdtünk el gondolkodni, és azt kell mondjam, hogy sikeres ez a projektünk, mert mostanra több mint 30 ezer tagja van ennek a szervezetnek. Ez a Women for Cyber nevű alapítvány, és most tartunk ott, hogy az Európai Unió 70%-át lefedjük nemzeti tagszervezetekkel, illetve vannak most már európai, az Európai Unión kívül, de egyébként Európában létező államokban is tagszervezeteink.
Van valamilyen célkitűzés, hogy mennyi időn belül mit kéne elérni?
Nem számosítható célkitűzéseink vannak, sokkal inkább tartalmi célkitűzéseink vannak.
Mert azért nagyon nagy különbségek is vannak.
Igen, az sem cél valójában, hogy egy teljesen egységes, olyan értelemben teljesen egységes piaci képet, vagy piacot hozzunk létre, hogy minden országban ugyanannyi nőnek, ugyanannyi százalékban kell megjelennie a nőknek a munkaerőpiacon. Nincs ilyen. Sokkal inkább arról szól, hogy azoknak a fiatal nőknek, akiknek van valamilyen fajta érdeklődése a kiberbiztonság irányába, azoknak megpróbáljunk egyrészt olyan mintákat adni, meg olyan struktúrákat adni a kezükbe, amivel sikeresen tudnak belépni erre a piacra. Ennek nagyon sokfajta megvalósulása lehet. Vannak mentorprogramjaink, most indul néhány hónapon belül egy új képzőintézmény Európában egy olyan tréning rendszerrel, ami kifejezetten fiatal nőknek, kifejezetten a kiberbiztonsági piacra történő belépésre képesítő, nagyon rövid tréning sorozatokat kínál, olyan módon, hogy minden egyes résztvevőnek, aki beiratkozik ebbe a programba, annak személyre szabott oktatási csomagot állít. Majd össze. Mindenki más. Mindenkinek más a szakmai érdeklődése. Egyébként maga a kiberbiztonság is mostanra már egy gyűjtő fogalommá vált.
Persze akartam kérdezni, hogy informatikusok, bölcsészek, gépészek, nem tudom én milyen szakterületről érkező emberek jöhetnek, vagy egyszerűen a kíváncsiság és az érdeklődés?
Abszolút jöhetnek minden szakterület, sőt, mi támogatjuk is azoknak a belépését ebbe a programba, akik nem úgynevezett STEM edukációs háttérrel rendelkeznek, ami azt jelenti, magyarra fordítva, hogy nem matematikusok, nem programozó matematikusok, nem villamosmérnökök, tehát nem klasszikus, reál végzettséggel rendelkeznek, hanem valami ettől különbözővel, vagy szoftabbal, vagy humánabbal, ugyanis a kiberbiztonság egy jó nagy része, és nagyon sok alszegmense mostanra már nem klasszikusan értelmezett informatika, hanem sokkal több annál.
Például?
Most már teljes mértékben értelmezhető Európában főként, Magyarországon egyébként még kevéssé, hogy szükség van olyan jogászokra, akik a virtuális térben folyó technikai folyamatok nyomán kialakult élethelyzeteket, jogi helyzeteket képesek valamilyen jogi szempontból megközelíteni.
A még nem létező dolgok szabályozását kialakítani, és még sorolhatnánk.
Lehet, hogy egy közismertebb példa, vagy jobban megfogható példa a mesterséges intelligencia. És a mesterséges intelligenciának a szabályozási kérdései, valószínűleg a hallgatók jóval többet hallottak erről, mert média szempontjából talán könnyebben megfogható téma. Például a mesterséges intelligencia szabályozása az egy olyan terület, ahol a jogászok bevonása valószínűleg nagyobb mértékben történt meg eddig az időpillanatig, mint a kiberbiztonság esetében ezt fel tudjuk mutatni. Ugyanakkor mind a két területen ugyanannyira fontos lenne, hogy legyenek olyan jogelemek, és olyan jogértelmezők, és olyan jogvégrehajtó képességű emberek, akik ezt megfelelően, a megfelelő háttértudással, a megfelelő szakmai gyakorlattal tudják művelni.
Hogy ment a NATO-s tábornokokkal az együttműködés? Mert azt értem, hogy nők egymás közt másképp működnek, de hát azért a tábornokok többsége férfi szokott lenni.
Igen, jellemzően mindegyikük férfi. Köszönöm jól, voltak humoros élethelyzetek. Szerintem ők is, és én is sikeresen lendültünk túl azon, hogy egyrészt én nem vagyok tábornok, mert hogy civil vagyok, mindig is az voltam. Másrészt pedig nyilván az első alkalommal furcsa lehetett nekik, hogy abban az élethelyzetben én vagyok vezető pozícióban, nem ők. Viszont minden egyes ilyen élethelyzet szerintem együttműködés alapú. És visszatérek ahhoz, amit mondtam egy pár perce, hogyha én tudok valami olyat nyújtani, ami számukra hasznos, vagy előre viszi azt a folyamatot, akkor egészen biztosan együttműködőek lesznek, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy az előttünk álló feladatokat meg tudjuk valósítani. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy én nő vagyok, vagy valami egészen más. Egy idő után nincs jelentősége.
Magyarország NATO-s képviselete, ez most kormányzati szinten nem tartozik a NET munkaköréhez. Eltolódott az Európai Uniós szervezetekhez. Úgy éli meg, hogy ez sikeres, vagy úgy éli meg, hogy ez egy kihívás, hogy még ezt is megcsináljuk, és ez egy belátható időn belül hoz eredményt, mert azért a mostani folyamatok, amik itt Európában, illetve energiahelyzetben és kiberháború.
Nyilván a mostani élethelyzet az nem egy megszokott élethelyzet egyébként nekem sem. Az, hogy az én életemben történt 2015-ben egy éles váltás, azt valójában semmilyen módon nem élem meg negatívumként. nem egy olyan dolog, ami állandó. Tehát nem az van, hogy mondjuk, nem tudom, 20x éves, egy néhány éves koromban kiléptem a munkaerőpiacra, és onnantól kezdve csak azt csinálom, amit abban az első évben elkezdtem csinálni. Én nem is vágyom ilyenfajta állandóságra. Talán sokkal fontosabb azt figyelembe venni, vagy átérezni, hogy inkább elfogadni, talán ez a legegyszerűbb és a leghelyén valóbb kifejezés, hogy az élet mindig hoz élethelyzeteket. Amiket vagy elfogadunk kihívásként, vagy azt mondjuk, hogy ez már túl sok, vagy ott esetben túl kevés, mert olyan is lehet. Én mindig is úgy fogtam fel az aktuális feladataimat, vagy az aktuális felkéréseket. Az egy újabb megoldandó feladat, tehát nem egy riasztó történet, hanem ha érdekelt, akkor elfogadtam a kihívást, és megpróbáltam a legszéleskörűbb, vagy a legteljesebb megoldást nyújtani. Nem gondolom, hogy ez ennél bonyolultabb. Tehát nincs mélyebb filozófia el mögött. Ha valamivel kapcsolatban úgy érzem, hogy tudok hozzátenni, vagy van értelme csinálni, mert illeszkedik egy nagyobb képbe, vagy egy hosszabb perspektívában, értelmesnek tűnik, vagy helyén valónak, vagy szükségesnek tűnik, akkor ezt nagyon szívesen megcsinálom. Legjobb tudásom szerint. De nem én vagyok az egyetlen ilyen. Nagyon-nagyon sok ilyen ember van, aki ezzel a szemlélettel éli a mindennapjait, és ezért tudunk még mindig bizonyos szempontból, sőt, most a napunkban úgy tűnik, hogy egyre több szempontból sikeresek lenni ebben a mostani élethelyzetben is.
Van olyan dolog ebben az egész munkában, amit a nők, a női mi voltuk miatt esetleg jobban tudnak, amit esetleg addig észre se vettek, nem gondolták át. Persze szoktuk mondani, hogy a nők általában megpróbálják megoldani a helyzeteket és a konfliktust, a férfiak meggyőzni akarnak, de most nem akarok ilyen demagógiába elmenni, csak hogy van-e valami olyan, amit a női személyiség jobban vagy könnyebben kezel?
Valójában nagyon sok ilyen szegmense van a kiberbiztonságnak. Van három kedvencem. Van egy olyan női tulajdonság, ami egyébként nem csak a kiberbiztonságban hasznos, meg a kibervédelemben, nyilván nagyon sok más helyen is, de nálunk kifejezetten szükség van rá, ez a koordináció. Uh-huh. Azok a kollégák, akik kiberbiztonsági információ megosztással és ennek a humán oldalával foglalkoznak, tehát effektív koordinációval is foglalkoznak, azok közül nagyon sok a nő, és nagyon sokan sikeresek ebben a feladatrendszerben. Tehát ez az első, amit mindig ki szoktam emelni. A következő, az egy nagyon érdekes dolog. Van nálunk egy olyan feladatrendszer, egy kiberfenyegetettség elemzés. Ez kicsit hasonlít a technikai alapú hírszerzéshez, de annál valójában szerintem szélesebb körű maga a tevékenység. Ez is egy olyan szegmens a kiberbiztonságnak, amiben rendkívül sikeresek a nők, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó női jellemzők.
A bejövő információkból ráéreznek dolgokra?
Nem, ez nem ráérzés alapú. Ez amellett, hogy egyébként nagyon kreatív munka, másik oldalról nagyon monoton is, valójában egy olyan fajta alaposságot és ilyen horizontálisan értelmezhető széles látókörűséget igényel, olyan, mint amikor puzzle-t rakunk ki. Egyfajta térlátást igényel, virtuális térlátást igényel, és ebben a fajta ilyen szélesebb dimenzióban értelmezést, ezt nők nagyon jól tudják csinálni. És a harmadik, az lehet, hogy egy picit meglepő lesz, az a diplomáciai tárgyalások. Nagyon sok olyan sikeresen zárt kiberdiplomáciai folyamatunk van, ahol a főtárgyaló nő volt. Vagy nő a mai napig. Ezek majdnem mindig sikerrel zárulnak, mert nők jellemzően tárgyalnak úgy, hogy az a cél lebeg a szemük előtt, hogy mindenképpen szeretnének valamilyen megegyezést elérni. Tehát egy nő sokkal kisebb eséllyel áll fel úgy egy tárgyalóasztaltól, hogy nincs megoldás. Mi valahogy abba az irányba szeretjük vinni a folyamatokat, hogy legyen legalább egy alap, amin egy következő tárgyalás során tovább lehet lépni. Ezt nyilván diplomata kollégák is vissza tudják igazolni, hogyha esetleg lesz ilyen beszélgető partner a későbbiekben, vagy talán volt is már, hogy a női tárgyaló az nagyon sok esetben nagyon jót tesz a folyamatnak.
Thank you.
Mit szólt ehhez a környezete? Hiszen fölneveltek egy helyes, csinos lányt, akiből abszolút humán értelmiségi lett, aztán egyszer csak elkeveredett valami egészen más világba.
Egy hangot nem értenek abból, amit csinálok, de abszolút támogatják nagy rajongóim, a szüleim nézik a Facebookon a céges közvetítéseket, és konferenciákról felszólalok. Nehestenek nálunk nagy a család. Igazándiból mi egy ilyen vidám barak vagyunk, és nyilván ahhoz, hogy olyan jellegű feladatokat el tudjak látni, mint például, ami volt, hogy a Nemzeti Biztonsági Felügyeleten belül a kiberbiztonsági osztálynak voltam gyakorlatilag nemzetközi per adminisztratív vezetője, hivatalosan oktatási vezetője. Aztán pedig ezen belül a NATO kibervédelmi munkacsoportjának voltam állandó és választott elnöke. Nyilván ahhoz kell egy olyan fajta családi támogatás, ami semmi másról nem helyettesíthető. Szerintem nagyon jót tenne ennek a világnak, hogyha nem misztifikálnánk ezeket a dolgokat túl. A hallgatók 98%-ának égnek áll a haja, hogy ez minden csak a konfliktusok felé visz minket, és minden csak a problémák újra termelését hozza, és csak egyik lukat befoltozzuk, és 83 másik keletkezik. Szerintem nem, hanem azzal kellene inkább gondolatban foglalkozni, hogy adott egy technológiai fejlődés. Ehhez én egy személyként, kisméretű nőként nagyon kevés vagyok, hogy ezt befolyásolni tudjam, vagy ne adj Isten megállítani, vagy más irányba elterelni. Az sokkal hasznosabb, hogyha ezen a technológiai fejlődési hullámon belül én azt próbálom megoldani, hogy relatíve nyugalomban, normális mederben folyjanak a dolgok. Az én munkám erről szól.
Ma a világon olyan folyamatok játszódnak le, hogy országok választását lehet befolyásolni, vállalatok és iparágak sorsa lehet kérdéses egy informatikai hekkelés sorozat lévén. Tehát egyszerűen arányaiban jóval nagyobb szerepe van ennek a szakmának a gazdaság és a fegyverkezés területén, mint 15-20 éve.
Igen, de ez nem is lesz másként, sőt, szerintem csak még így ebből lesz. Most nagyjából egy olyan úttörő időszakot élünk, mint a Vadnyugaton, amikor az akkori telepesek, ugye 150 évvel ezelőtt elkezdték nagyon komolyan benépesíteni azt a partvidéket, ugye Amerikáról beszélünk. És utána Arany Lászlótól elkezdve minden volt, ami extremitás kategóriába sorolható, eltelt 50-100 év, és beállt egy valamilyen fajta rend, ami értelmezhető most azon a területen a fizikai világ. Ugyanezt éljük most a virtuális világban, emiatt pont arra lenne szükség, hogy azok a kollégák, akik ebben dolgoznak, azok nem felfújni próbálják ennek a negatív hatását, hanem sokkal inkább azzal kellene foglalkozni, hogy amink van, azt próbáljuk sorba rendezni, próbáljuk meg értelmezni, és próbáljunk hatékony biztonsági megoldásokat bevezetni, és azokat rendszeresen jó értelemben véve használni. Az a fajta tömeges média elérés, ami az utóbbi 5-10 évben lett, pont az internet elterjedése is például a közösségi hálózatokon keresztül, az a fajta hír elérés és az a fajta hírigény, amit ez az egész új rendszer és új felhasználói viselkedés generál, az azt is maga után vonja, hogy a kiberbiztonság is egészen extrém módon felhájpolható. Tehát a második világháború után a hidegháborúba bele lépett a világ, akkor ahhoz képest, tehát szemszerűsítő, hogy mekkora fegyverrendszerek kerültek kifejlesztésre mind a két oldalon, tehát ugye a keleti és a nyugati blokk oldalán, és annak milyen média lefedettsége alakult ki, hogy ehhez képest a kiberfegyverrendszerek, mert most már beszélhetünk ilyenekről, és ezeknek milyen lefedettsége van a médiában, hogy a kettő ne lenne valamilyen módon paritásban. Tehát nagyon-nagyon szerencsés lenne látni egy ilyen összehasonlítást. Gyanítom, hogy a trend nagyon hasonló.
Kiberfegyverkezésről beszélünk, ami a hétköznapi emberek számára egyszerűen követhetetlen, és nagyon kiszolgáltatottnak érezhetik magukat az emberek. Miközben van az emberiségnek egy olyan jelentős része, ahol még az is kérdés, hogy egyáltalán van-e internet és van-e számítógép.
Én azt gondolom, hogy a Föld úgy általában nem arra van kitalálva, vagy legalábbis a most működő politikai és társadalmi rendszerek, meg pénzügyi rendszerek nem azt támogatják, hogy teljes mértékben egyenlőség legyen az embernek alaptermészete a konfliktusok megvívásán keresztüli valamilyen fajta előrejutás, akár területszerzési, akár hatalomszerzési szempontból. És én nagyon komolyan azt gondolom, nyilván ezt a történészi hátterem gerjeszti valahogy az én gondolkodásomban, hogy amit mi most megtapasztalunk, és amiknek a részei vagyunk, az ugyanolyan logika mentén működik, mint bármilyen fajta fegyverkezési verseny. Ami most a kibertérben zajlik, az nagyon sok esetben logikájában tökéletesen hasonlít a 60 évvel ezelőtti fizikai fegyverkezési versenyre. Egy ilyen fegyverkezési rendszer, teljesen mindegy, hogy ez a fizikai világban valósul meg, vagy a kibervilágban valósul meg, az gazdaság fejlődést generál.
Igen, de fejlődhetne abba az irányba is, hogy több betegséget tudunk meggyógyítani, több olyan orvosi eszközt fejlesztünk, amivel az emberek élete kényelmesebb vagy jobb lehet, vagy az oktatás területén eredményeket érhetünk el. Ehhez képest harmadik világháborúról beszélünk.
Nagyon sok olyan fejlesztési irány, ami teljes mértékben ugye a humán társadalom érdekeit szolgálja, oktatás, orvoslás, közigazgatás fejlesztés, e-demokrácia felhasználások. Tehát ez mind megvan. Lehet, hogy ebben a műsorban nem beszélünk ezekről, de az informatika felhasználásának a túlnyomó részét azok az eszközök teszik ki. Ugye nézzük meg egy androidos Play Store-t, az ugye azokat az alkalmazásokat jelenti, amiket mobiltelefonra le lehet tölteni. Ezeknek szerintem a 90%-a olyan alkalmazás, ami nem támadó, vagy nem informatikai, vagy információvédelmi szempontú. Ez, amivel mi foglalkozunk, az információ biztonság is, annak egy speciális része, ami a kiberbiztonság, bár sok esetben már fordítva működik a halmazalkotás, vagy a csoportosítás ezeknek a szakterületeknek, az egy nagyon speciális és nagyon szűk szegmense az informatikának. Sőt, igazából nem is informatika.
Az életünknek nagyon nagy területét érinti ma már az informatika, oktatás, egészségügy, közigazgatás, stb. Ezért egyre nagyobb a jelentősége annak, hogy meg tudjuk-e védeni ezeket a rendszereket, az emberek adatait, a benne lévő információkat kihasználja fel és mire. Ezáltal a maguk szerepe egyre erősebb. És ettől aztán ez a háborús rendszer, amiről most mi beszélünk, egyre nagyobb jelentőséggel bír. És ha egy áramszünet következik be egy városrészben, akkor nem tudsz telefonálni, nincs internet, semmit nem tudsz csinálni, még a hibát se tudod bejelenteni, mert már minden az informatikára épül.
De ahhoz, hogy mondjuk ne alkossunk túlzó negatív véleményt egy ilyen szituációról, ahhoz olyan apró háttértudás elemekre azért szükségünk lehet, miszerint katasztrófavédelemnek, illetve a polgári védelemnek. A mai napig vannak olyan analóg vonalai, amik ilyen esetekben használatra kerülnek, és nagyon sok olyan támogató egységnek, ami egy társadalomnak az alapműködését hivatott segíteni. Van néhány új fogalom, amit szükséges lenne rendszeresen belegyömöszölni a saját gondolatainkba. Egyrészt most már az adat valójában egy új természetes előforrásnak tekintendő. Tehát ugyanolyan elbírálás alá kellene, hogy essen, mint a szén, az olaj, az atomenergia, a pénz, és azok az erőforrások, amiket mi egyébként a mindennapi életünkben rendszeresen használunk. Ha ezt elfogadjuk, akkor a következő lépés az, hogy a megfelelő védelmi mechanizmusokat a saját védendő energiaforrásunk az adat köré oda szervezzük. Akkor utána, egy idő után be fog állni az a fajta rend, amit egy jobb fajta, vagy jól összerakott szabályozással egyébként működtetni lehet. Nálunk az a helyzet itt Európában, hogy mi mindent alárendelünk politikai eszméknek. Nem arra koncentrálunk fejben, hogy az adat az egy olyan fajta erőforrás, bár mesterséges, de nagyon nagy tömegben jelenlévő erőforrásunk, amit alapértelmezésben azt gondolom, hogy biztosítanunk kellene ahhoz, hogy utána például gazdasági előnyökre tudjunk ezzel szert tenni, hanem mi a politikai történetünk, meg a társadalmi berendezkedésünk ugye, történetisége okán teljes mértékben arra koncentrálunk, hogy az individuumnak maximálisan minden joga meg kell, hogy maradjon arra, hogy az őről a szóról adatot hogyan és kivel kezelteti. Ez nagyon-nagyon megnehezíti azt, hogy központilag védhető legyen az a hihetetlen mennyiségű és nagyságú adathalmaz, amivel mondjuk Európa dolgozik. Még a másik oldalon, ha elmegyünk Ázsiába, Kínában az a fogalom, hogy privát szféra és individuum az vagy egyáltalán nem érthető, vagy nagyon nehezen érthető egy átlagos kínai számára. Európában ugye az individual privacy az mindent visz. Másik oldalon elmegyünk a Távol-Keletre, ott gyakorlatilag az internet és az interneten kezelt adatok elsődlegesen azt a célt szolgálják, hogy kvázi egy ilyen közműként és közműben kezelt erőforrásként az adatnak a kezelése az technikailag szabályozott legyen, és bármikor bármilyen probléma fennáll, akkor az instant ott azon a módon kezelhető legyen. És ez maximálisan felülír mindenfajta egyéni szabadságjogot, mindenfajta.
Ezért ez nem baj, ha ez nekem nem tetszik.
Én abszolút nem mondom, hogy az egyik vagy a másik az mondjuk előnyben lenne részesítendő. Például Kínában az adatvédelem az egy közműnek a védelme. Ugyanolyan elbírálás alá esik, mint ahogy mi nálunk itt Európában a csatornarendszerünket védjük és gondozzuk. Kínában az internetet gondozzák is, nyilván a csatornát.
És korlátozzák is rendesen.
Én most a politikai részéről direkt nem beszélek, nem
és
vagyok.
Ha már Ázsiánál tartunk, akkor a többi ázsiai ország és afrikai országokkal, és mondjuk mi van Amerikával?
Ázsiában, hogyha Kínától délre megyünk, tehát mindenhol más a politikai berendezkedés, mások a hagyományok, és így tovább, és így tovább, de alapvetően azért azt el lehet mondani, és ebbe Afrikát is beleértem, hogy az a fajta individualitásra koncentráló szabályozás és technológiai megközelítés, ami Európában van, az sehol máshol nincs így, még Amerikában sem. Sokkal komolyabban szabályozódik az, hogy mit lehet föltölteni az internetre, nem pedig azt a fajta maximális utókezelési struktúrát követik, mint amit mi itt Európában, hogy gyakorlatilag kis túlzással bárki bármit feltölthet, és utólag fektetünk be iszonyú mennyiségű pénzt és humán erőforrást arra, hogy letakarítsuk azt, ahova mindenki rossz értelemben véve oda szembetelhet. Nem fogunk tudni attól eltekinteni emberiség szinten, hogy igenis valamilyen módon előre leszabályozzuk azt, hogy mi kerülhet be az internet bugyraiba, ahhoz, hogy ne kelljen iszonyatosan nagy erőforrásokat abba fektetni, hogy mit kell utólag kitakarítani.
De ezt ki tudja? Maga volt NATO képviselő ezen a téren. Hány hasonló nő volt abban a csapatban?
Hogyha a NATO által szolgáltatott hivatalos tolmácsokat kivesztük a képből, akkor jellemzően én voltam az egyetlen, aki nő volt. Ha nagyobb ülés volt, értem ezzel az, hogy 100 fő fölötti, akkor jellemzően volt még 2-3 másik nő, viszont az én munkacsoportomban, amit én vezettem, az én voltam az egyetlen női lény. Vannak olyan helyek Európában, még nagyon kevés, ahol az, hogy valaki nő, az nem jelent hátrányt. És ez például valószínűleg meglepő módon az Észak-Atlanti Szövetség. Hát ott a NATO-ban nekem soha semmilyen problémám nem volt abból, hogy nő vagyok. Sőt, sokkal érdekesebb volt egy olyan munkacsoport munka, ahol valójában azokat a konfliktusokat, amiket a férfiak jól átöltöztek egymásnak a széles asztalok két oldaláról, szerencsés módon egy ilyen különböző vitamódszerek alapján, de ütköztetni lehetett, és le lehetett őket arra bírni, hogy egy valamilyen szempontból azért közösen elfogadott véleménnyel tudjunk felállni a vitanapok végén.
Mert hogy általában a férfiak győzni akarnak, a nők meg a problémákat meg akarják oldani.
Mai napig emlékszem rá, hogy nekem rengeteg olyan kvázi ilyen ugye moderátori utasításom volt a résztvevő magasrangú katonatisztek felé, akik nyilván férfiak voltak, hogy az szép és jó, hogy egyébként mindenki a saját országának a véleményét képviseli, de ahhoz, hogy a 28 különböző mandátumból lehessen csinálni egy darab összefoglaló és mindenki számára elfogadható véleményt, pláne akkor, hogyha ez egy technikai intézkedés sort érint, akkor ahhoz az kell, hogy mint ahogy az ugye elhangzott, és ahogy arra ön is utalt, ne mindenki a saját győzelméért menjen feltétlenül, hanem menjünk egy közös győzelemért.
Azt mondja, hogy a következő 10-15 évben nagyon ijesztő folyamatokra kell felkészülni. Ez most mit jelent?
Szerintem a realitások azt mondják, hogy egyrészt nem arra kell koncentrálnunk, hogy ez mennyire ijesztő, mert akkor belebolondulunk. Nem magunkat kell rémiszteni ezzel, hogy úristen, ez mennyire borzasztó, és hogy Jézusom, de félek, és hogy jaj, most mi lesz? Szerintem sokkal előremutatóbb az, hogyha fejben is, és technológiai szinten is, és szabályozási szinten is, és egyébként magas politikai szinten is megpróbáljuk ezt a dolgot a helyén kezelni. És elfogadni azt, hogy mivel az adat egy új erőforrás, és a kibertér, az ugyanolyan hadszíntérré vált hivatalosan is, mint mondjuk egy szárazföldi hadszíntér, ezért egészen biztosan lesz olyan, hogy a kibertérben lesz hadművelet. Tehát a NATO a kiberteret 5. hadszíntérnek tekinti.
Ezzel az üvegharang mai adásának vége. Mádinátor Anett kibervédelmi szakértőnek köszönöm a kiképzést, a hallgatóknak pedig, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva újra találkozunk, Varga Júliát hallották.